Istennek igéjét olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részéből, a 16. rész 16. versétől 40. versig, az ige szakasz hosszúságára való tekintettel Isten írott igéjét ülve hallgassa meg a gyülekezet. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át művelte. Mivel Pált bosszantotta, ez megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor pedig látták a gazdái, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elő vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatják városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépték ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, s mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Amikor a börtönöl felriadt álmából, s meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott. Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezett őket, s ezt kérdezte. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket, az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Akkor megvirrat, elküldték az előjárók a törvényszolgákat, és azt üzenték, bocsáss szabadon azokat az embereket. A börtönőr tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az előjárók azt a parancsot küldték, hogy bocsássalak szabadon titeket, most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk. Megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket. Azt már nem. Jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt az előjáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek. Oda mentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket és kérték, távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, ahol találkoztak a testvérekkel és bátorították őket, majd tovább mentek. Az Úristen cselekedje, hogy ne csak olvassuk, hanem értsük, és szívünkben is helyet kapjon az ő igéje. Gyertek, imádkozzunk! Felséges Isten, köszönjük neked, hogy ma is itt lehetünk a te házadban. Köszönjük neked, hogy ma is itt lehetünk a gyülekezet közösségében. Köszönjük neked, hogy ma is kérhetünk, szólhatunk hozzád, hálát adhatunk neked, és tudhatjuk, hiszen Úr Jézus megígérted, hogy mindig velünk leszel, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, hát köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. és ezt mi tudhatjuk, és ebből erőt tudunk meríteni. Mégis, ahogy énekeltük, bűnbánó szívvel vagyunk előtted, hiszen bizonyára az elmúlt héten is voltak olyan gondolataink, szavaink, cselekedeteink, amelyekkel megbántottunk téged. Kérünk, hogy bocsásd meg ezeket a bűneinket. És add, hogy a te ígédre figyelve tisztuljon ma is a mi szívünk, a mi értelmünk és lelkünk egyaránt te felét forduljon. Hogy megtaláljuk a hirdetett igében azt az üzenetet, amely egyen-egyenként szól hozzánk, amelyben te szólítasz bennünket, és igazítod a mi életünket. Utat mutatsz és tanítasz, vezetsz és bátorítasz, és segítséget nyújtasz a szomorú időkben. Kérünk, add a te szent lelkedet, hogy megértsük és szívünkbe fogadjuk a te igédet. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét Szentlélek segítségül hívásával hirdetni kívánom a közöttetek. Írva található az imént olvasott, hallott ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részében, különös tekintettel a 31. versre, ahol így szól az Úristen igéje. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Foglaljunk helyet. Az a tapasztalatom, hogy a mai emberek többségének az üdvösség valahogy nem fontos, vagy nem jelent túl sokat. Amikor a gyerekekkel ilyen történetekről tanulunk, ahol előkerül ez a kifejezés, hogy üdvösség, meg szoktam kérdezni tőlük, hogy szerintetek mit jelent ez? Hát a legjobb válaszok közé tartoznak azok, hogy valakit üdvözölni, meg hogy valami Istenhez kapcsolatos dolog biztos. Pedig az üdvösség számunkra fontos dolog. Akkor is, ha foglalkozunk vele, meg akkor is, hogyha nem. Mert nem csak ez az élet fontos, nem csak a mindennapi dolgok a fontosak, a kézzel foghatóak, még akkor is, hogyha abba igyekszünk beletenni mindent, amit csak lehet, mert fontos minden, ami körülvesz bennünket, az életünk, a munkánk, a családunk, a gyermekeink, a szüleink, a magánéletünk, a mindennapi tevékenységeink fontosak, de valahogy mégiscsak oda kéne tenni az első helyre azt, hogy mi van a mi üdvösségünkkel. De mit is jelent ez a szó, hogy üdvösség? Az eredeti kifejezés görögben szótérja, szabadulás. Szabadulás, szabadítás, mégpedig olyan veszélyből, ami közvetlenül fenyegeti az ember életét. Az Ószövetségben, és talán középiskolai tanulmányainkból is tanultuk, hogy valami olyasmit jelent ez, hogy Isten közbelép, az a bizonyos Deus ex machina, amit szeretnek olyan nagyon tanítani a magyar tanárok. Szóval Isten közbelépése, de ez a kettő valahol mégis összekapcsolódik. Pálnál, hogyha olvassuk Pál leveleit, kizárólag azt jelenti, hogy Isten ment meg bennünket, Isten megmentőtette Jézus Krisztusban, ez az üdvösség. De beszél a Biblia jövendő üdvösségről, ami pedig az Isten haragjától való megmenekülés felé vezet bennünket, amely ajándék a hívőknek, azoknak, akik Jézus Krisztusban hisznek. Szótírja, szabadulás, üdvösség. A mai történetben több szabadulás is történt. Nézzük meg, hogy mit tanulhatunk ma az üdvösségünkről, és mit tanulhatunk arról, akitől az üdvösséget kapjuk, a szabadító Istentől. Ahogy már a múlt héten is szó volt róla, Pál apostol az élete kezdetén, nem is Pálként élt, és bizony, ő Isten mellett élt, és Isten törvényeit akarta megtartatni és betartatni, De ezért számára a keresztjének valami olyan dolgot jelentettek, ami ennek ellentéte volt, és üldözte a keresztjéneket. De Isten közbe szólt az ő életében, megmentette őt, Isten lépett közbe, hogy ne tegyen olyat, ami nem Isten szerint való, és maga is Jézus tanítványa lett. Az első dolog, amit ma megtanulhatunk, még mielőtt bármit is olvasnánk a történetből, csak azzal, hogy magáról, Pálról gondolkodunk, hogy semmi sem lehetetlen az Úr Jézus Krisztusnak. Bármilyen ismeretekkel is rendelkezzünk ma Jézusról, akár nem ismerjük őt, akár csak egy kicsi ismeretünk van, akár nagyobb, vagy úgy gondoljuk, hogy egészen jól ismerjük őt, mindenképpen tudhatjuk, hogy Istennek van hatalma arra, hogy megismerjük őt, van hatalma arra, hogy lehetőséget adjon nekünk a vele való találkozásra, van hatalma arra, és ereje arra, hogy megváltozzon a mi életünk, s őszintén az Úr Jézus Krisztus követői legyünk. Lehetőség van ma is arra, hogy az Úr Jézus megszabadítson téged, és az életedet jó útra terelje, nem csupán egy saját magunk által kigondolt Isten felé vezető útra, hanem annál sokkal fontosabbra, Jézus Krisztus az üdvösségünk felé vezető útra terelje a mi életünket. Ezen az úton nem is kell egyedül járnunk, ahogy Pál sem járt egyedül az ő missziói útjai során. Ebben a történetben is, amikor Filippibe ment, Szilásszal együtt ment az úton. Együtt mentek, s keresték azokat az embereket, akik szívesen hallgatták meg őket. Keresték azt a helyet, ahol az emberek imádkoztak Istenhez. Nem volt térképük. Nem volt útjelző tábla. Nem volt okostelefonjuk, sem internet, sem GPS. Talán kérdezősködni kellett. Talán nem volt olyan egyszerű oda találni. Mégis nem volt lehetetlen. És ahogy Pál és Szilász, ahogy olvastuk, meg is találták ezt a helyet, ahol az emberek Istent keresték és együtt imádkoztak, nem volt hiába való hát az ő keresgélésük, mert sok embert találtak ott a folyópartján. Ezért a második, amit ma megtanulhatunk ebből a történetből, hogy akárhová is menjél a világban, mindig meg lehet találni azt a helyet, ahol az emberek Istenhez szólnak, Istenhez imádkoznak. Talán nincs kitáblázva, talán nincs hirdetve, talán nagy plakátok nem jelzik ezt a helyet, bár olyan is van már. Mégis a világ bármely részére is sodorjon az élet, mindig meg tudjuk keresni azt a helyet, ahol közösen együtt tudjuk Istent imádni és tisztelni. És fontos is számunkra ezt megkeresni, hiszen ahol ketten vagy hárman összegyűlnek Jézus nevében, azt ígérte, ő ott van az ő lelkével, és ahol Isten lelke, ott a szabadulás. Ahol Isten jelen van, ott igazi szabadulás és szabadítás tud történni. Ebben a történetben is az egyik nap egy ilyen csodálatos szabadítás, szabadulás történt. Egy jósolni tudó lány szabadult meg. És nem véletlen használom azt a kifejezést, hogy megszabadult. Mert mondhattam volna, hogy meggyógyult, vagy megváltozott az élete, vagy helyre került az ő élete. Megszabadult. Mert ez a lány rabszolga volt. A gazdái azért tartották őt fogva, és azért voltak a gazdái, hogy jóslásával pénzt keressen, pénzt gyűjtsön nekik. Nem mondott ez a lány butaságokat Pállal kapcsolatban, hiszen hallottuk, azt kiáltozta, ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Nem mondott butaságot, sőt igazságot mondott, Pált mégis bosszantotta, hogy ő kiáltozik. Azért, mert elterelte a figyelmet arról, ami igazán fontos. Pálra és Szilászra mutatott, a mondani való helyett, amivel ők pedig rendelkeztek, és amit át akartak adni, elterelte a figyelmet magáról a szabadulásról, a szabadításról, az evangéliumról. Hiszen Pál és Szilász azért, nem azért mentek, hogy csodákat tegyenek, hanem azért mentek, hogy Jézusról tanítsák az embereket. Azért a harmadik, amit meg kell tanulnunk ma ebből a történetből, hogy semmi sem szabad, hogy elterelje a figyelmünket Isten szabadító munkájáról. Az Úr Jézusról való tanításról. Hiába akadna más mondani való, amikor Jézusról hallhatunk, vagy beszélhetünk, akkor annál ne legyen semmi sem fontosabb. Ahogy a Biblia mondja, az alkalmakat akár áron is megvegyétek. Ha kell, akkor ezért le kell mondani valami jó kis programról. Egy olyan városban élünk, ahol rengeteg program van. Minden szombatra, minden vasárnapra, akár minden napra különböző lehetőségek jutnak, hogy hová mehetünk még a napi megszokott és köteles dolgainkon kívül. Így van ez minden hétvégén is. Nagyon elszomorított, amikor ebben az évben egy-egy kisgyereket hívtam az Isten tiszteletre, akár a kakaós kalácspartira, akár még előtte, egy közös éneklésre és versmondásra, és hát azt a választ kaptam, hogy jaj, hát Krisztinén, én nem tudok jönni, mert nekem más programom van. Mindig van egy másik program. Mindig van egy másik lehetőség, de vajon azokon választ kaphatunk-e a lelkünkben zakatoló kérdésekre? Vajon meg tudjuk-e élni azokon, hogy összetartozunk? Vajon át tudjuk-e élni Isten szabadítását? Vajon meghalljuk-e az ő kegyelmét? Vajon tudjuk-e, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban? Vajon ezeken az alkalmakon tudjuk-e Isten dicsérni és dicsőíteni? Azt gondolom, hogy ha talán van is ilyen, akkor sem olyan, mint amikor együtt lehetünk a gyülekezetben, és akkor sem olyan, mint amikor Isten szavát hallhatjuk. Mit csinált Pál ezzel a lánnyal? Azt mondta, rá parancsolt arra a lélekre, amely őt jóslásra indította. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, menj ki belőle. És ahogy olvastuk, a lány még abban az órában megszabadult. Mert gondolom, gazdái ezután már nem nagyon tartottak rá számot. Nem tudtak vele pénzt keresni. Mert Jézus Krisztus nevében igazi szabadulás van. Nem tudom, hogy a jelenlévők közül kinek a lelkében milyen fogság van, vagy milyen megkötözöttség, vagy miben kellene, vagy miből kellene szabadulni. De azt tudom, hogy ha van ilyen, kedves testvérem, kérdőd bátran, akár magadért, akár másokért, hogy szabadítson meg. Mert az Úr Jézus nevében van igazi szabadulás. És ha nem tudod, hogyan tedd, akkor egyszerűen csak mondd el azt a mondatot, amit Jézus tanított arról a vámszedőről, aki bűnösként a templomba ment imádkozni. Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. Szabadíts meg engem abból, amiben vagyok. Abból, ami megkötöz, abból, ami fáj, abból, ami megbetegít, abból, ami fogva tart, ami miatt nem tudlak dicsérni téged. Ami miatt nem vagyok szabad. És milyen érdekes, hogy Pált és Szilászt börtönbe vetették a szabadítás után. Gyakorlatilag szabadítóknak hívhatnánk őket, bár Isten cselekedett. És a szabadítóktól elvették a szabadságukat. Vagy azt gondolták, hogy elvették a szabadságukat, mert Pál és Szilász még ott is szabad volt. Szabad volt arra, ami az életükben a legfontosabb volt, hogy dicsérjék Istent. Hiszen énekeltek, imádsággal és énekkel magasztalták az Urat. Ugyan kezüket, lábukat kalodába zárták, nem tudom, hogy kilátott már ilyet, de ez nem egy egyszerű bilincs, hanem egy nehéz fa vagy vas keret, amiben benne van az ember keze és lába, és onnan nem tudja kivenni. Egy egészen nehéz szerkezet, mégis azt olvastuk, hogy ők szabadok voltak dicsérni Istent. Fogságban voltak, de nem voltak foglyok. Legalábbis lelkükben nem voltak foglyok. Nem tudtak elmenni, az igaz. De tudták dicsérni és dicsőíteni Istent. Mert őt minden helyzetben lehet dicsérni. Ez is mutatja számunkra. Egyrészt azért, mert Isten ezt érdemli az embertől, hogy dicsérjük őt. Másrészt azért, mert az Isten dicsérete az őt dicsérő embert erősíti meg. Szokták a gyerekek kérdezni, hogy így kell imádkozni, vagy így kell imádkozni, vagy így kell, vagy hogyan lehet. És az a válaszom rá, hogy mindegy, hogy hogyan, csak szólítsd meg Isten, csak kérd, hogy ő legyen része a te életednek. És az ötödik tanulság a mai történetünkben legyen az, hogy nem az Úristennek van szüksége arra, hogy mi dicsérjük őt, hanem nekünk, embereknek van szükségünk arra, hogy mi dicsérjük és dicsőítsük őt. Mert az ő dicsérete erőssé és szabaddá tesz bennünket. S lehet Isten dicsérni mindenféle helyzetünkben. Még az ilyen szorult helyzetben is, amikor az ember összesen tudja kulcsolni a kezét, mert nem az a fontos, hogy hol van a mi testünk, hanem hogy a lelkünk lelkünket oda fordítjuk-e Istenhez. Lehet őt dicsérni beteg ágyon, lehet őt dicsérni a temetőben kísérve valakit, lehet őt dicsérni, amikor csak emlékezünk, lehet őt dicsérni, amikor kérdéseink, kétségeink vannak, és ha mi őt dicsérjük azért, a szabadításért, amit Jézus Krisztusban ad nekünk, az bennünket erősít meg a mindennapjainkra. Van egy-két ének, ami olyankor szokott eszembe jutni, amikor magam is ilyen szorult helyzetben érzem magamat, vagy nem tudom, mi a következő lépés, vagy megbántott valaki, vagy egyszerűen csak szomorú vagyok. És ezek mindig segítenek számomra tovább lépni, amikor eléneklem, hogy áldalak, jó Uram, teljes szívemből, boldoggá tesz, hogy hozzád tartozom. Luther Márton is azt mondogatta magában, meg vagyok keresztelve, Istenhez tartozom, és ez fontos volt neki, amikor ő sem tudta, hogy hol lesz a következő lépés. Vagy van egy másik ének, rád bízom, a nehéz napokat rád bízom. Ez az ének is sokat szokott segíteni. Aztán a történetünkben tovább haladva tudjuk, hogy éjfél tájban földrengés volt, lehúltak a bilincsek, kinyílt minden ajtó, és a rabok szabadon elmehettek volna, de nem tették. Hát milyen emberi magatartás ez? Hát elmehettek volna, hát minden embernek az lett volna az első dolga, hogy elmenjen. Miért nem mentek el? Hát azért, amit korábban mondtam, mert nem érezték magukat fogolynak. Aztán azért sem mentek el, mert talán már tudták, hogy ismét megszabadíthatnak valakit Jézus Krisztus nevében. Mégpedig ezúttal a börtönőrt szó szerint a halál karmai közül ragadhatják ki, hiszen öngyilkos akart lenni, de nem lett. Sőt, olyan szabadulást kapott, amit addig még ő maga sem ismert és nem is remélt, szabadságot kapott Jézus Krisztus által. Miután Pál és Szilász beszélt neki Jézusról. És ezért olyan nagyon fontos nekünk Jézusról beszélni és Jézusról hallani. És most nem csak a karácsonyi kisgyermekre gondolok, akit olyan jól el lehet mesélni ott a jászolágyban, a barlangban, hanem egy másik történetet, egy másik szabadítást, mégpedig azt, amit nemrég ünnepeltünk, a húsvétit, ahol megjelent Isten szabadítása, aki annyira szeretett bennünket, szeret bennünket, hogy magát nem kímélte, és önmagát adta értünk. Ez egy igazán hihetetlen történet, igazán senki sem érti, mégis ez az örök élet kulcsa. Az örök élet kulcsa, hogy elfogadjuk-e Jézustól ezt a szabadítást. Elfogadjuk-e ezt az áldozatot tőle ajándékba. El tudunk-e fogadni ilyen nagy szeretetet. Hogy valaki akkor is szeret, amikor megbántottam. Akkor is szeret, amikor hátat fordítok neki. Akkor is szeret, amikor rosszul szóltam, vagy amikor mást jobban szeretek, és akkor is megóv, amikor bajba sodrom magam azzal, hogy tőle messze futok. Azért, pusztán azért, mert ő ezt ígérte. Azért, mert ő csak szeretni tud, hiszen ő maga a szeretet. Így történt, hogy a börtönőr, akinek még a nevét sem tudjuk, megmenekült, megszabadult, és az ő egész háza népe Jézushoz tartozott. Befogadta az apostolt és az ő utitársát a házába. És legyen ez egy tőle való tanulság nekünk, hogy aki megismeri Jézus szabadítását, az az otthonába is fogadja be az Úr Jézust. Sőt, az egész családjával igyekezzen őt megismertetni. Lehet, hogy ez egy hosszú folyamat. Lehet, hogy sok idő és sok imádság kell hozzá. Mégis nagyon fontos, hogy Jézus ne, az életünknek ne csupán egy pici része legyen, hanem kitölthesse a mindennapjainkat. Nem lehet valaki keresztjén csak a keresztjének között. Másutt pedig nem. Ha befogadtuk Jézust a szívünkbe, fogadjuk be őt az otthonunkba is. Ha Jézus megszabadított bennünket a mi lelkünkben, hát hadd látszon az a mi életünkben is. Különben vagy az otthonunk lesz, ami szívünk nélküli, szívtelen, vagy ami szívünk lesz, Jézus nélkül otthon, otthontalan. Befejezve a történetet, reggelre a Filippi elöljárók is megbánták, vagy átgondolták ezt a történetet, és magukban úgy határoztak, elengedik Pálékat. Meg is küldték a hírt a börtönőrnek, nagy örömmel újságolta a jó hírt, elmehettek szabadon. De Pál azt akarta, maguk vezessék ki őket. Sokat gondolkodtam, mi értelme van ennek. Hát örülhetne, hogy elmehet szabadon, megértették, elengedték, de ő ragaszkodik hozzá, hogy római polgári joga miatt. Vagy azért, mert megverték, vagy azért, mert már sokadszor börtönbe zárták, vagy azért, mert jogtalanul zárták börtönbe. Talán mindegyik, talán egyik sem. Talán mindegyikből egy kicsi. Ma azt gondolom, hogy azért volt mindenre szükség, hogy az előjárók azt is meglássák, hogy igazából nem ők engedték őket szabadon. Hiszen nyitva vannak a börtönajtók. Ha oda mentek, már pedig oda mentek, hogy elengedjék őket, akkor láthatták, hogy ezek az emberek már rég szabadok. Nem is ők engedték őket szabadon. Látniuk kellett Isten szabadítását Pál és Szilász életében. És ez a hetedik tanulság legyen a mai napon számunkra. A hetedik, amit megtanulunk a szabadító Istenről, hogy szükséges, hogy a mi életünkben is láthatóvá váljon Isten szabadítása. Mindenki számára. Fontos elmondani, fontos megmutatni, ha kell énekelni róla, hogy ő adott nekünk örök életet. Igaz és teljes életet. Ő adott nekünk szabadságot szeretni és megbocsájtani. Ő adott nekünk szabadságot tovább lépni, felkelni, és tenni a mindennapi dolgainkat. Ő adott nekünk szabadságot, hogy hozzá imádkozzunk mindenütt. Ő adott nekünk szabadságot arra, hogy beszéljünk róla. Ő adott nekünk szabadságot arra, hogy róla tanítsuk a mi gyermekeinket. Szabadságot ad, mert van szabadító az életünkben. Jézus Krisztus, aki által van az üdvösségünk, amely számunkra legyen fontos, hogy munkáljuk ezt az üdvösséget. Éljünk az Úr Jézustól ajándékba kapott szabadságunkkal, és mutassuk meg ezt másoknak is. Ezért imádkozzunk ma. Értek. Szabadító Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged. A te szabadságodért, azért, amelyet nekünk adsz, a szabadításért, amelyet nekünk adsz, a lehetőségekért, amelyeket elénk társz a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy vannak gyermekeink, akiknek rólad beszélhetünk. Vannak gyermekek, akiknek rólad taníthatunk. Hogy vannak szeretteink, testvéreink, talán még élnek a szüleink, akikkel együtt dicsérhetünk téged családunkban, gyülekezetünkben, városunkban. Úrunk, kérünk, erősíts meg bennünket abban, hogy ne csupán egy elmélet legyen, egy lehetőség, hogy mi mindezt megtegyük, hanem tudjunk valóban közösen dicsérni téged, és megmutatni a mi életünkben, hogy te vagy a mi szabadító Istenünk. Hogy fel tudjuk emelni a fejünket, bár tudjuk, hogy vétkezünk, de azt is tudjuk, hogy Teremtő Atyánk Jézusért megbocsátod a mi vétkeinket. Jó eléd letenni a mi terheinket. Köszönjük, hogy letehetjük eléd a fájdalmas betegségeket, vagy elmúlás miatt érzett fájdalmunkat, amikor valakit utolsó útjára kísértünk, vagy kísérni készülünk. Köszönjük neked, hogy velünk vagy a betegágynál, velünk vagy kórházban, velünk vagy a mindennapi munkánkban, velünk vagy amikor dolgozunk, s velünk vagy, amikor éjszaka alszunk. Kérünk téged, hogy a te bölcsességed vezessen bennünket a mi mindennapjainkba. Köszönjük neked, hogy együtt lehet a közösség. Köszönjük neked a te tanításodat. És kérjük, minden nap kérjük a te áldásodat. Bátorságot, erőt és szeretetet kérünk tőled, és add, hogy tovább tudjuk adni, megmutatni, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt ezen a földön. Így köszönjük neked, hogy az Úr Jézustól tanult imádsággal együtt is szólíthatunk téged közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.